Tisztelt jelenlévők! Kutatók újabban azt állítják, hogy a növények éreznek, és valahogy kommunikálnak is egymással. Tapasztalat, hogy azok a növények, amelyeket szeretettel ápolnak, jobban fejlődnek, gyorsabban nőnek, és gazdagabb termést hoznak. Mert amit szeretettel teszünk, az mindig sugároz valamit magából, ami több, mint önmaga. A szeretet végül is hullámhossz, ahogy a szín is, meg általában a fény. Minden dolog hullámhossz, minden tárgynak van rezgésszáma, és mindennek van kiáramlása. A plátóni emanáció, a kiáradás áthatja a kozmoszt. Nem csak az uránért feleződik és sugároz, hanem minden, ami anyag. Kutatók azt is mondják, hogy a növények emlékeznek. Elraktározzák az emlékeket, és beleírják a génláncba. Másként nem is lehetne, hogy a fajok túlélik a környezeti változásokat. A kutatók csak azt nem tudják megmondani, hogy a növények milyen emlékeket őriznek, például a kutatókról. A szobában, ahol a szüleimet agyonverték, az akkoriban már a gázhűtés miatt régóta használaton kívül lévő cserépkája tetején állt egy szobafenyő. A szobafenyő anyám egyik kedvenc növénye volt. Sok évvel korábban még arasznyi kis növényként ajándékoztam neki a névnapjára, de ekkora már egy méternél is nagyobb volt. A házból csak ezt a fenyőt mentettük ki, a többi tárgy szétszóródott. Az eset után apám agykérgéből el kellett távolítani részeket a bevérzés és a roncsolódás miatt. Egész pontosan a homlok lebenytájáról, ahol úgy tudni, hogy a rövid távú emlékezetért felelős agyi területek találhatók. Apám 3 hétig tartó mesterséges kómából úgy ébredt, hogy azt a végzetes estét, annak az emlékeit teljesen kitörölte a tudatos emlékezetéből. Talán a trauma törölte a tudatból. Talán azokkal a szövetdarabkákkal távolították el, ahol a bevérzés történt. Abból a szobából, ahol anyámmal 30 éven keresztül együtt éltek, semmilyen tárgyat nem akart látni maguk körül. Csak a szoba fenyőt engedte. Az új szobájába ezt menekítettük át csupán. Apám többé nem kelt fel az ágyból, ha nem aludt, a falat nézte, vagy a látóterébe elhelyezett szoba fenyőt. A szobafenyő ugyanis mindent érzékelt, ami azon az éjszakán történt, amelyikre apám soha többé nem volt képes tudatosan visszaemlékezni. A szobafenyő továbbra is ragyogó zöld volt, látszólag nem viselték meg a történtek, apám azonban lassan elhervadt, lefagyott és kiszáradt. Az 5. év végére teljesen. Apám nem tudott emlékezni, és ezért nem tudott tovább élni. A szobafenyő azonban mindenre emlékezett, és virult. Amikor apám ébren volt, ezt a szobafenyőt nézte. A kiállítás alkotásai a traumát, a sérülést, a felejtést és a tárgyak emlékezetét faggatják. A médiumok és a jelek, az átváltozás és a tudás tárolása kettőseibe feszül a projektek íve. A trauma veszteség a részlegesség értelmébe, ám nyereség a teljesség felülnézve. Ami sérül, az a kimondható, az ismert jelek birodalmába foglal helyet. Ami nyereség, az a még kimondhatatlan, a még ismeretlen jelentések felé vezet. Mindegyik projekt egy-egy mély fúrás a tudás működés módjának alapzatába. A tudás keletkezése és a tárolás módja válik a kiállítás projektjeiben hozzáférhetőbbé. Az alkotások nagy tanulsága, hogy a tudás sem nem személyes, sem nem fogalmi természetű. A tudás személytelen és fogalmak nélküli. A tárgyak maguk is elemi tudást hordoznak, a tudás elemeit. Az embert, ahogy a növényt is, tárgyak veszik körül, amelyekben nem tud behatolni. A tárgyak is emlékeznek, hiszen magukba gyűjtik a rakosgató kéz rezgéseit. A rezgések áthatolnak a tárgy felszínén, a tárgy emlékeiként lerakódnak, és nyomot hagynak annak belsejében. A kiállításon látható alkotások a tárgyak emlékezetét és a tárgyak tudását manipulálják. A tárgyak pedig az embereket manipulálják, és nem fordítva. A kérdés csak az, hogy ebben a folyamatban mi az, ami megmarad, és mi az, ami elvész. Kink Mislivets Sára triptichonja három sorsot fűz össze a trauma három idősíkjával. A tárgyak emlékezete és a tér szoros összekapcsolása a múlás folyamatát analizálja. A múlás, itt a fájdalom, a veszteség időbeliségeként mutatkozik meg. A fájdalom múlása mégsem idő, hanem a sors, és hangsúlyosan a közös sors tereként értelmeződik. Kocsi Olga, Hali Olga című installációja a trauma feldolgozásának behelyettesítő logikáját, a konvencionális jelek önkényes kicserélését és a kontextusok kimozdítását hajtja végre. Az idő megállítása a jelek egymásra rétegződése által megy végbe. A ház, a szekrény, a kert, az anya halott testvére három generáció traumájának performációjává válik. Pozsonyi Izsó Andrea installációja tudat nélküli emlék a tudás kívülre helyezésének mélységét kutatja. Mit tűnik át egy alakon, amelyből csak egy jel maradt? Mi ad jelentést az átlátszó jelnek? Kérdezi. És hol tűlik föl a tekintet, és aki figyel mindezek mögött. Schnabel Zita fotolexikonja a rendszerezés elve után kutat a már eltávozott nagymama életét helyettesítő vizuális írás rengetegében. A grafománia mintájára elgondolható piktománia a készítő ényére és az idő nyomaira utal, de egyik se ragadható meg, csupán az aszimptotikus mozgás marad, a vége érhetetlen közelítés. Bognár Benedek projektjében a fény és az idő fordul szembe a tárgyakkal, és ahelyett, hogy megörökíteni, elpusztítja, felszámolja, kitörli azt. A pozitív tárgyból negatív tárgy lesz. A tárgy kapcsolati minta pedig felszámolódik. A technizált médium agresszivitása a test helyét üresen hagyja, kitörlött, üres jelként mutatja fel. Hódi Csilla az Én kis Moszkvaterem című performanszának dokumentációja a vízjel, a médiumváltás által az időbe helyezi. A vízjelet a médiumváltás által az időbe helyezi. A papír helyébe lépő aszfalt, az átlátszóság és az átláthatatlanság behelyettesítését, az egyén és a tömeg egymást átható mozgását vetíti rá a térre, amelynek emlékezete van. Kontor Enikő három fekete reliefje, az absztrakt tárgyak zártságával hallgat, a csend, élet metaforikájával ápol értelmező kapcsolatot. A médiumváltás itt is a jel és a jelentés feszültségteli viszonyát mutatja fel. A feszültség mélyén trauma rejlik, a jel önmagára utal vissza, a feketében a fehér pontra. Pál Tamás és Jelena Viskovics New Folder című izgalmas installációja a tudást hordozó adatok, jelhordozók folyamatos átrendeződését, a jelentések követhetetlen kombinációinak keletkezését tematizálja. A minden folyik Parmenidészi bölcsességéből csak a változás állandósága és megragadhatatlansága a belátható tapasztalat. Sem az idő, sem a szemlélő nem képes rögzíteni a folyamatokat. Van-e kapcsolat a sokféleségben? Talán. Talán leginkább annak a megsejtése, annak a sejtésnek az erősödése, hogy két nagy illúzió van a létezésben. Az egyik az idő, a másik az én. A szobafenyő 5 év után pusztulni kezdett. Gyors volt ez a pusztulás. Mintha apám ereje, mint a mesebeli hősök ereje valahol önmagán kívül rejtőzött volna közben. Mint a darázs király ereje a kút mélyén elrejtett tárgyban, az ott lepülő darázsban. Amíg azt el nem pusztítják, az erő, a varázslat, az életfonala nem szakítható meg. A hős nem győzheti le se ellenfelét, se önmagát, aki mindenáron le akarja győzni az ellenfelét. De csak a maga erejébe akar bízni. Apám nem volt mesebeli alak, és az anyám nélkül nem tudott tovább élni. Ennek belátásához nem kellett neki túl sok idő, hamar rájött. De meghalni se tudott, mert az életprogramja erősebb volt benne. Ám a mély depresszióba süllyedt traumatikus tudatereje nem önmagába volt. Az erő, amely még 5,5 év életre kényszerítette a testét, nem a saját tudatában rejlett. A szobafenyő lehetett az, amellyel valahogy megtanult a teljes magány éveiben kommunikálni. Apám tudatosan nem emlékezett arra a végzetes éjszakára, de a szobafenyő segítségével mindent megtudott róla. Ám nem a fogalmi tudás által, hiszen a szobafenyő nyelve nem a mi fogalmaink szerint való. A növény emlékezetét használta fel, hogy a trauma törlését legyőzze. Amikor elpusztult a szobafenyő, apám is feladta. Úgy képzelem, hogy a szobafenyő átadta emlékezetét apámnak. És amikor ez megtörtént, ezzel véget ért kettejük története. Ezzel a kiállítást megnyitom.